Nagyon
Mert
kész.
kicsit az ötönyök.
Hú, van még? Az óra után ez mind az enyém lesz, ugye?
Lehet.
Na, jó estét kívánok mindenkinek! A mai előadásunk címe az Élet a halál után. Nagyon misztikus cím. Nem fogjuk ezt most megtapasztalni rögtön az órán. Ezt mi csak beszélgetni fogunk róla, szóval nem kell megijedni. De hát akkor szerintem lássunk is hozzá. Amikor arról beszélünk, hogy élet a halál után, akkor általában az emberek fejében az fogalmazódik meg, hogy valamilyen spirituális jutalom, vagy büntetés, az édenkert, a pokol, amit az ember akkor tapasztal meg, amiután elköltözik, elbúcsúzik tőlünk ebben a világban. És ezek a fogalmak azok erősen jelen vannak így a köztudatban, van, aki hisz bennük, van, aki nem hisz, van, aki így hisz, van, aki úgy hisz. A mai órán azt fogjuk megpróbálni tisztázni, hogy a zsidó vallás, a kabala mit tanít ezekről a fogalmakról. Van-e a zsidóság szerint ilyen? Ha van, akkor ez mit jelent? Miért gondoljuk, hogy ez van? Mi ennek a jelentősége? Mi a viszonya ennek a mi fizikai, általunk tapasztalt fizikai világgal? Most, mint egy zsidó ember mindig, amikor megpróbálunk valamire választ keresni, egy ilyen kardinális kérdésnél is, meg fogják megnézni, hogy mit ír a Biblia, mit ír a Tóra. Ugye először is tegyük fel, hogy valaki azt mondja, hogy én egyáltalán nem gondolom, hogy lenne bármifajta jutalom és büntetés. Egyszerűen nincs. Leéljük az életet, és nincs semmifajta következménye, semmifajta, ezt most nevezhetjük jutalomnak vagy büntetésnek is, de bármifajta következetes következménynek is nevezhetjük a jutalmat és a büntetést, a jó cselekedet következménye a jutalom, a rossz cselekedet a büntetés. És valaki azt mondja, hogy nekem nincs, én nem hiszem, hogy ilyesmi létezik. Ezt akkor mondhatja, a logikai szempontból akkor lehetne ezt mondani, hogyha valaki azt mondja, hogy szerint a világ magától jött létre, nincs semmifajta tudatosság a világ létezésében, hanem az egész dolog egy véletlenszerűen alakult ki, akkor valóban el tudjuk azt képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy nincsen jelentőség, nincsen semmifajta következetesség abban, hogy legyen jutalom és büntetés, mert az egész dolog egy véletlen, akkor így annak sincs igazán jelentősége, hogy mit csinálok és mit nem csinálok. Maximum az, hogy erkölcsös életet élek, az azért jó, hogy az embertársaimmal való viszony elviselhető legyen a számomra. De ennél többről nincs szó. Az erkölcsösségnek egyfajta társadalmi közmegállapodása lényege ebben a felfogásban, és nincsen semmifajta olyan, hogy azt mondom, hogy ennek azon túl, hogy a másikkal való viszonyomat rendezi és kordában tartja, legyen bármifajta jelentősége. Ha viszont elfogadom azt, hogy azok után, hogy beszéltünk erről a múltkor, most nem mennék vissza ezekhez a pontokhoz. Tehát most már elfogadottnak tekintjük azt, hogy ez a világ mégis valamilyen tudatossággal jött létre, és van benne egyfajta következetesség, amit amúgy egy szóban megemlítve, mégis láthatunk magának a világnak a működéséből, hogy itt nagyon következetesen állnak össze a dolgok. Mindennek van valamilyen oka, és minden hat valamire, és az egész kép van gyönyörűen áll össze, még a természetet tekintve is, és pláne még akár egy ember működésében is. Hát akkor feltételezem, hogy ez az egész valamilyen következetességgel, valamilyen tudatossággal jött létre. Akkor viszont feltételezem azt is, hogy a cselekedeteimnek van következménye. És ez a következmény, ez nevezhető jutalomnak is és büntetésnek is, de meg akár az én életemben is megtapasztalható, amikor valami rosszat csinálok, ha van fülem, hogy meghalljam, és van szemem, hogy meglássam, megtapasztalom, hogy ez rám rossz hatással volt. Ja, szép példa, amit el mindig mondani szoktak, az, hogy amikor ezt maga a Talmud is tanítja, hogy mi a legnagyobb jutalma a jó cselekedetnek, maga a jó cselekedet. Mi a legnagyobb büntetése a rossz cselekedetnek, maga a rossz cselekedet. Vegyünk egy példát, ha valaki elmegy lopni, akkor az első lopásnál még nagy lelkiismeret furdalása lesz. A másodiknál már sokkal könnyebben, és a harmadiknál úgy fog csinálni, mint a munkába menne. Tehát ő maga, saját magán megtapasztalhatja, hogy a rossz cselekedet hogyan volt rá rossz hatással. Hogyan vitte őt le. Ugyanakkor így igaz, ez fordítva, és amikor elmegy valaki és adakozik, akkor az első adakozásnál még nehezére esik belenyúlni a zsebébe, a másodiknál már könnyebb lesz, mert maga az a jó cselekedet megemelte őt. Magasabb szintre emelte. Tehát így is fel lehet fogni a jutalmas és a büntetés, és a dolog lényege, még mert belemennénk a részletekbe, az, hogy elfogadom azt, hogyha van következetesség a világ létezésében, akkor van következetesség abban is, hogy azt mondom, hogy a cselekedeteimnek van következménye. A jónak jó a következménye, a rossznak a rossz. Na jó, de akkor még mindig ott tart, azt még nem, nincs egyáltalán tisztázat, ez most csak egy ilyen nagyon általános bevezető volt, hogy mi az a jutalom, amire én számíthatok, mi az, a jutalom szót azért nem annyira szeretem, mert a jutalom valahogy azt foglalja magában, hogy ilyen habos torta, hogy én jót csináltam, és akkor kapok egy jutalmat. De nem is baj, hogy most ez így cseng a fülünkben, mert épp ezt akarjuk így megcáfolni. De mi az, amire mégis számíthatok? Nézzük meg, hogy mi van a Tórában, a Bibliában, mit mond, hogy mi lesz, hogyha ti tartjátok a jó cselekedeteket. Na nézzük, szerintetek emlékeztek-e valamire, hogy miket mond a Tóra? Éva, nagyon jó, azt mondja, ugye, azt mondja a Tóra, én bechukotáj te lehu, mit szotáj te smoru, venaz tatiet gismehembe itám, venaz naha árecevulá, ha majd megtartjátok parancsolataimot és rendeleteimet követitek, akkor az ég megadja az esőt és a föld a termést, hogy? És lesz mit enni, és lesz mit inni. Tehát ez egy nagyon jó buli. Ezek szerint érdemes megtartani a parancsolatokat, hogy most így szó szerint nézem a dolgot, mert akkor lesz mit enni, inni. Hú, de jó dolgunk van. Most abban nem megyek egyelőre bele, hogy egyrészt ezt nem mindig látszik következetesen, hogy aki megtartja, aznak tényleg van mit enni, inni. Sőt, néha azt látjuk, hogy ez pont fordítva van. Erre majd áttérünk, mert ez egy mellékes kérdés. Most önmagában teoretikusan, és egy kicsit furcsának tűnik az, hogy ezért érdemes megtartani, mert akkor lesz mit enni, inni. Akkor az egésznek mi a lényege, hogy nekem legyen mit enni, inni, akkor minek ez az egész? Akkor az egész valahogy ilyen ördögi kör, egy öncélú valami, ami minek nekem jót tenni, azért, hogy legyen mit ennem. Hát akkor eleve mondjuk ne legyek itt, és akkor nem lesz szükségem arra, hogy legyen enni. Nagyon fizikálisan és nagyon földhöz ragadtan fogalmazza meg az az ember, aki azt mondja, hogy az a jutalom, hogy én azért csinálok mitzvákat, vagy jócselekedeteket, mert akkor arra számítok, mondjuk azért adakozom, mert arra számítok, hogy akkor Isten ellát még több pénzzel. Ez egy szint, nem mondom, mert van, aki ezt se fogadja, van, aki azt mondja, hogy nem érdekel az egész, és nem hiszek abban, hogy bármi hatással az adakozásra. De azért egy kicsit földhöz ragadtnak tűnik ez a fajta felfogás, hogy azért éri meg egy mezuzát föltenni az ajtóra, mert akkor nem fognak hozzám betörni. Vagy azért éri meg adakoznom, mert sok pénzem lesz, vagy azért éri meg kósert ennem, mert akkor nem fog fájni a hasam, és egészséges leszek. Ez mind igaz, de ha csak ez ennél áll meg a dolog, és azt mondom, hogy ez a jutalom, akkor egy kicsit olyan földhöz ragadtnak tűnik ez az egész, mint nem tudnék felülkerekedni azon a dimenzión, amiben élek. Pláne, ha valaki az édenkertet és a túlvilág életet így értelmezi, az biztos, hogy nagyon földhöz ragadt. Amikor azt mondja, hogy csinálj valami jót, mert akkor 50 szűzlány fog rád várni, az egészet nagyon fizikálisan értelmezi. Most például muszlimoknál gyakran lehet hallani az ilyen típusú érvelést, de be kell vallani, hogy vannak olyan, mondjuk rabbik is, akik ilyen típusú dolgokat szó szerint értelmeznek, és ez nagyon, sajnos ezt el kell mondani, de nagyon lehúzza ezt az egészet. Olyan, az ember azt mondja, hogy ez olyan, valahogy nagyon földhöz ragadtá teszi. De akkor miért mondja a Tóra mégis azt, hogyha megtartjátok parancsolataimat, akkor jönni fog az eső? És ebben határozza meg, láthatóan legalábbis egyenlőre eddig jutottunk, és ez különben több helyen is szerepel különböző formációkban, ebben határozza meg a mitzvák jutalmát. Van-e esetleg erre valami elképzelésre? Csak azt néztem meg, hogy jutalomból nincs itt egy kis víz, de úgy látom, hogy nincs egyenlőre. Majd... Jó, köszönöm. Van-e valamilyen elképzelésetek arról, hogy akkor a Tóra ezt, hogyan kéne ezt érteni? Van-e valakinek valami ötlete?
Hát, mint a múltkor, hogy ilyen gyakorlati dolgokkal van tele ez a vallás, tehát hogy nyilván először valami fizikai szinten jelenik meg, de az tulajdonképpen több önmagánál, hanem az valamilyen szakrális szimbólum, tehát több annál.
Hogy ez
csak azt akarja, hogy valamilyen fizikai dologban is megfogalmazza.
Uh-huh. Van valakinek még valamilyen gondolata? Éva?
Én is hallgatok.
Arra. Jó, igaz, amit mondasz, tehát azt is lehetne mondani, hogy ez egy, ezt lehet szó szerint értelmezni, ezt az esőt meg a barmot, hogy lesz eső, meg lesz termés, meg lesz barom, aki jól fog lakni, meg lehet elvonatkoztatva is értelmezni, és a Tóra az egyszerű emberhez is szólni akar, tehát ezért ő a legegyszerűbbet mondja, aztán ha te hozzá akarsz értelmezni valamit, akkor hajrá. De lehet ezt akár szó szerint is értelmezni, hogy ahogy a Talmud mondja, Dibrát Torá Vilosombné Adam, a Tóra az egyszerű ember nyelvén beszél, és hogy egyszerű ember számára is élvezhet, vagy egyszerűen már is kapja egyfajta buzdítást a jó cselekedetek megtartására, ezért beszél így. De a Maimonides egy kicsit másképp értelmezi ezt, és azt mondja, hogy ezek a jutalmak, amik így le vannak írva, mint földi jutalom, ez nem jutalom. Ez nem tartozik a jutalom kategóriájába. Ez munkafeltétel. Ugyanúgy, amikor egy beosztottad jó munkát végez, akkor emeled a munkafeltételeit, és mondjuk eddig volt egy bizonyos számítógépe, most egy jobb gépet kap, meg nem volt légkondi a szobájában, most már kap légkondit is, meg a vacsorát azt már nem kell lemennie megenni, hanem fölhozod neki az irodába, és ő egyre jobban érzi magát a munkájában. Ezt akkor csinálod, hogyha csinálja a munkáját. Akkor megéri befektetni a munkafeltételekben. Mert erre valók a komputer nem arra van, hogy internetezzen rajta és YouTube-ozzon, a légkondi nem arra van, hogy a barátaival kellemes környezetben, miközben kint nagyon süt a nap, ő kellemes környezetben tudjon beszélgetni, hanem azért van, hogy ő dolgozzon vele, és még többet tegye a munkát, csinálja. A munkának pedig nem az a célja, ő pedig rá kell, hogy jöjjön erre, még a alkalmazott is, hogy nem az a célja, nem azért dolgozik jól, mert akkor tudja, hogy lesz légkondi, hanem ő is a légkondit is úgy fogja föl, mint egy munkaeszköz, ami megkönnyíti az ő munkáját. De a munkának sokkal magasztosabb célja, és sokkal magasztosabb jutalma van, mint egy légkondi, vagy egy jobb számítógép. Most erre azt mondja a Maimonides, köszönjük szépen, azt mondja a Maimonides. A Tóra azt mondja, ti tartsátok az én parancsolataimat, ha megtartjátok, megadom a jobb munkafeltételeket. Ha nem tartjátok, nem lesz miért munkafeltételt adni nektek, mert nem arra használtok, amire kell. Tehát a fizikai jutalom az semmiképp nem az a jutalom, amiről mi beszélünk, mint jutalom és büntetés, ez maximum egy munkafeltétel. Jó, a kérdés még nyilván még mindig ott van, gondolom mindenki egyből föltette volna, ha én nem teszem fel akkor, és így, na jó, de hát azért ez azért nincs így, mert hiába látjuk, hogy köszönöm szépen, hiába látjuk, hogy az valaki, az emberek vannak, emberek, akik tartják a dolgokat, és hiába vannak emberek, akik tartják a dolgokat, és mindent csinálnak, mégis a munkafeltételek hiányoznak. Nincs meg a munkafeltétel. Hiába nagy szádik és egy igazi szent ember, és minden, de még sincs a munkafeltétel, nincs meg. Mi ennek az oka? Az az oka, hogy, hogy ha ez mindig meglenne, és tényleg úgy működne a gyakorlatban is, mint teoretikusan, hogy Isten mindig láthatóan biztosítani munkafeltételeket azoknak, akik jó úton haladnak, akkor viszont elveszne egy másik nagyon fontos pont, a szabad választás. Ha mindig megkapnám a jutalmamat azért, nem jutalmat, tehát ez nem jutalom, a kellő munkafeltételeket azért, hogy én jól viselkedek, akkor nem lenne értelme az egésznek, mert annyira egyértelmű lenne minden, hogy nem lenne szabad választás. A szabad választás épp abból fakad, és ettől van értéke annak, ha én jót választom, hogy van szabad választásom. De mitől van szabad választásom? Attól, hogy a dolgok valósága egy kicsit el van takarva előttem. Hogy nem annyira kézenfekvő, hogy a jó-jóra vezet a rossz meg rosszra. Hogy tudok ebben kételkedni. Hogy nem annyira könnyű. Nem annyira, ha mindig érezném, hogy a jótság, akkor automatikusan hú, micsoda nagy dolgot csináltam, és már is jön a jólét, akkor nem lenne ez nem mutatna arra, hogy ezt tényleg akarom, hanem arra mutatna, hogy tehát nyilván mindenki érti, hogy mire gondolok. De ez egy mellékes téma, ez egy külön téma, hogy a szabad akarat, az hogy áll össze a szabad akarat és az én evilági feladatom. De minden esetre ez fontos leszögezni, hogy ezek a földi jutalmak, amikről a Tóra beszél, ez nem tartozik a jutalom kategóriájába, mert a jutalom az nem egy föld, nem olyan nagy érték a szemünkben ez a földi világ, hogy ezt így önmagában a fizikai jólétet jutalomnak tekintsük. Nem tartjuk rossz dolognak, nem úgy, mint esetleg más vallások, akik megvetik, bizonyos más felfogásokban megvetik a fizikai jólétet. Mi úgy gondoljuk, hogy minden nagyobb a fizikai jólét, annál többet tudok dolgozni, annál többet tudok elérni ezen a világon, annál több jobban tudok a világra hatni. De ez nem a jutalom, nem tartjuk a jutalom kategóriájában. Tehát a jutalom az mindenképpen egy valamilyen fajta szellemi jelentése van. Valamilyen szellemi dolgot jelent.